Hálát adunk azért, hogy az egyik legnagyszerűbb dolgot tehetjük, amit ember csak tehet, magát az Istent próbáljuk adni. Nem kell azzal vesződnünk, hogy matekot, biológiát, egyebeket tanítsunk, élni tanítunk, szeretni tanítunk. A legnagyobb kincset Istent adjuk. Alig-alig van ennél nagyszerűbb dolog. Jézus erre kérte a tanítványait. Menjetek, tegyétek tanítványommá mind a népeket. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit mondtam nektek. Kérjük Isten bocsánatát, ezt nem tettük mindig hitelesen, ha nem volt bennünk tűz, lelkesedés, hit, ha nem tudtuk adni Isten jelenlétét, mert talán bennünk sem volt eléggé jelen. Adjunk hálát minden olyan pillanatért, amikor sikerült valakit Istenhez vinni. A vele való találkozás csodájáig, amikor eszközök lehettünk. Atya, kedves nővérek, kedves hitoktatók! Jézus szavait hallottuk, a test világossága a szem. Ha a szemed ép, egész tested világos. Az ókorban valahogy úgy képzelték, hogy a szem olyan, mint egy titokzatos kicsi ablak, amin keresztül a testünkbe fény árad. És ha a szemünk jó, akkor a kezünk is lát, mert tudom, hova kell nyúlni. A lábam is lát, mert tudom, hova kell lépni. Az egész testem világos, az egész testem lát. A hittamban a gyerekeket látni tanítjuk, hogy a szemük épp legyen. Lássák azt, hogy miért vagyok, miért élek, mire születtem. És ha a szemük épp, az egész testük világos lesz. Akkor tudják majd, hogy hova kell lépnem, hogy kell megházasodnom, milyen édesapa legyek, milyen édesanya. Az egész életük világos lesz. Mit kell meglátnia egy hívő embernek ezzel az épp szemével? Talán erről szól az evangélium első fele. Azt mondja Jézus, gyűjtsetek kincset a mennyben, ahol a kincsed, ott a szíved is. Azt kellene meglátni egy gyereknek, hogy mi az életemnek a célja, a távlata, az iránya. Azt gondolom, hogy manapság erről sajnos egyre kevesebbet beszélünk. Beszélünk szeretetről, toleranciáról és sok hasonló dologról, de az élet teljes értelméről, az örök életről alig-alig. Ahogyan C.S. Lewis mondja, hogy ha kicsi hajók volnának a gyerekek, arra tanítjuk őket, hogy hogy élj úgy, hogy ne ütközz a másik hajóval, a másikat ne bántsd. De ez egy nagyon korlátolt erkölcs. Arra is kéne tanítani a gyereket, hogy hogy hajózz úgy, hogy a te hajód ne süllyedjen el. Hogyan tud győzni a szenvedélyeid fölött, a lehúzó erők fölött, hogy a hajót tudjon siklani. És még ez a kettő is egy nagyon korlátolt erkölcs, ugyanis ahhoz, hogy a hajózás jól menjen, ahhoz elsősorban azt kellene tudni, hogy van-e kikötő, és merre van a kikötő. A hittamban ezt tanítjuk, látni tanítjuk a gyereket, az irányt, a távlatot. A Teremtő Istenhez visszük, aki őt alkotta, aki a szívét egyedül képes betölteni. Azt gondolom, hogy a nyugati kultúránkban egy óriási nagy szellemi válságnak, illetőleg szétesésnek vagyunk a részesei, aminek rengeteg tünete van. Ennek a válságnak az egyik alap tulajdonsága az, hogy az ember mintha vak lenne abban, hogy lássa a valóságot. Lássa az Isten gyönyörű teremtett világát, a törvényeit, és csak önmagára figyel, a szubjektív érzéseire, ami benne van, mi az, ami nekem tetszik, mi az, amit szeretnék. Önző módon a maga vak elképzelései szerint akarja alakítani az életét. Hadd mondjam el ennek egész röviden a szellemtörténeti gyökerét. Hitoktatóként talán jó ezt átgondolni, látni, hogy mi mozog a mai társadalomban, és hogyan alakult ez ki. Elindult talán a 14. században. Ez a nagy kamaszkora a nyugati embernek, már elindul ezzel a kis kamaszkorral, ami aztán tombolni kezd a francia forradalomban. A történelem nagyon sok történész szerint a gyerek fejlődésének a fázisain megy végig. A 14. században kezdődik a nominalizmus, ami azt tanítja, hogy a fogalmaink, amiket használunk a világra, ezek csak nevek. Nomen, ezt jelenti, hogy név. A Rózsa neve című regény is erről szól. Vagyis azt gondolták, hogy a valóságot nem tudjuk megismerni. Hogy milyen a világ, vannak-e törvényei, van-e örök élet. Nyilván nem mentek még ekkor ilyen nagyon messzire, csak azt mondták ki, hogy a valóságot nem tudom megismerni. A fogalmaink szubjektívek, vélemények, töredékesek. Megingott a hit abban, hogy az ember képes a gyönyörű, objektív világot megismerni. És kezdett bezáródni egy ilyen szubjektív, érzelmi börtönbe. Jön nem sokkal később a reneszánsz, amiről csupa szépet hallunk, de talán jó látni azt, hogy egy nagyon erős figyelem elfordulás az Istentől, és odafordulás az emberhez. Egy Isten központú világ után ez egy ember központú világ lesz. Ez is az egyik nagy jelszava a reneszánsznak, hogy az ember minden dolgok mértéke. Amit én gondolok, amit én szeretnék, ez a fontos. Ez szerint kell a világot alakítani. Hogy az Isten mit gondolt, mit ültetett be a világba, ez nem megismerhető, mondja a nominalizmus, nem is számít, mondja a reneszánsz. Az számít, amit én szeretnék. Ezután jön a reformáció és a vallásháborúk. Rengeteget ártott az egyház, illetve egyáltalán isteni dolgok tekintélyének. Alapvetően megingott a nyugati világunkban az a meggyőződés, hogy vallási dolgokban lehet végérvényes magyarázatokat mondani. Megmaradt a Biblia, de hogy ez ki magyarázza, s hogyan magyarázza? Ez óriási homályba került, tulajdonképpen a protestantizmus azóta sem tudta ezt a kérdést megnyugtatóan megválaszolni. Aztán jön a fölvilágosodás, amely valami olyasmit mond, hogy eddig volt a sötét középkor. A hitvilága, a vallásvilága, az egyházvilága. Most jön az ész. Most jön a tudomány. Ez a komoly. A vallás komolytalan. Az egy ilyen érzelmi magánügy. Nem tiltjuk, toleráljuk, ha valakinek ilyen gondolata van, hogy ebben hisz, nyugodtan higgyen, sekrestében szabad, de a társadalom fontos helyein nem. Ahol törvényeket hozunk, ahol kitaláljuk, hogy az embereknek hogyan kellene élni, a tudományban, a kultúrában, a közterületeken semmi helye a vallásnak ne legyen. Ott csak az ész, a vallás nem észszerű. Vagyis kisöprik lassanként, kitolják a vallást a nyilvános közös térből a magán életnek a szűk terébe. Aztán jön az ipari forradalom, ami tulajdonképpen az addigi meglevő gyökereket, amik falun, vidéken, a földművelésből, állattenyésztésből élő egyszerű közösségekben fantasztikus erővel megvoltak. Az idős ember iránti tisztelet, az ősi imák, énekek, a szakrálisnak a jelenléte a hétköznapokban. Ez szinte teljesen megszűnt. Rengeteg ember városokba költözött, a gyökereit elvesztette. Az emberi kapcsolatokat egyre inkább a pénz határozza meg. Munkahely, fizetés és a anyagi gyarapodás. És végül jön a 20. század, a szexuális forradalom és az informatikai forradalom. Amikor az egész eljut odáig, hogy nagyon sok kortársunk, ez a mai közhangulat és a gyerekek, akiket tanítotok, tanítanak, így gondolkodnak, azt mondják, hogy amit én szeretnék, ami az én célom, azt kell megvalósítanom. Ebbe lehetőleg senki ne szóljon bele. Ami nekem tetszik, amit én kitűztem magamnak, az Isten esetleg ebbe segíthet, hogy a céljaimat megvalósítsam, de ne ő mondja meg. Ezt én találom ki, ami nekem úgy megnyugvást ad, úgy érzem, hogy jó, ezt az utat járhatom, ezt kell járnom. Valósítsd meg magad. Nagyon különleges fogalmak jelennek meg a nyugati világban. Például olyasfajta meghívókat már nem igen küldenek sehol a nagyobb találkozókra, hogy önt és kedves feleségét is szeretettel várjuk. Ilyen már nincs. Egy ideig még küldtek ilyeneket, hogy önt és partnerét. Most már lassan ez is eltűnik. Német nyelven megjelenik már egy ilyen fogalom, hogy életszakasztárs. Már nem is élettárs, életszakasztárs, aki két évet esetleg bevállal, hogy a másikkal együtt él. Vagy megjelenik az az elgondolás, hogy nem csak férfinő házasság, hanem más családtípusok. Németországban egy nagyon híres újságban nemrég láttam egy cikket, ahol két férfi és egy nő, ez alkotott egy családot. És ezt ez a híres német újság, mint egy nagyon pozitív példát mutatta be. Így is lehet. Senki nem mondja meg, hogy ez nem jó. Ha ők így szeretnék, éljenek így. Vagy egy nő kitalálja, hogy neki kell gyerek, de férfi nem kell. Apa nem kell. És a gyereket ügyesen megcsinálja. Bármit, amit az ember kitalál, megcsinálhat. Hogy nemrég hallottam egy evangélikus lelkésznő, szintén Németországban, fennen hirdeti, hogy ő ateista. És ez senkit nem zavar. A saját evangélikus gyülekezetét sem zavarja. Megtapsolják, hogy őszinte, és prédikál a szeretetről. Egy ilyen szubjektív világban élünk, és azt gondolom, hogy a hitoktatás egyik legfőbb célja az elvezetni a gyereket az objektivitásra. A létező világra, ami nem én vagyok, amit nem én találok ki, nem én tűzöm ki a célokat, amit valaki más talált ki, az Isten. Ezt a gyönyörű világot megismertetni, az ő gyönyörű rendjét. Egyébként ezek a gondolatok talán azt gondoljuk, hogy nagyon távoliak a mi gyerekeinktől, ott vannak a fejükben. Bérmálás előtt gyakran kérdezem a gyerekeket, hogy hány gyermeket szeretne, ha édesanyja lesz. Nem egy, nem kettő, nagyon gyakran azt mondja, hogy nullát. Nem szégyelli. 30 gyerek előtt nyíltan azt mondja, hogy neki gyerek soha nem kell, nem akar. Vagy, ha érzi azt, hogy ezt nem illik mondani, akkor azt mondja, hogy egyet vagy kettőt. Aki azt mondja, hogy hármat, az nagyon-nagyon ritka. És háromnál többet talán még egy gyerektől se hallottam. És ezek a legjobb magyar gyerekek, a vallásos gyerekek. Egy ilyen világban élünk, a magad céljait valósít meg. Néha kérdezem őket, hogy mit szeretnél kérni a Szentlélektől. Egyébként jó válaszokat is kapok, de most mondom az elkeserítő részét. Sok gyerek ilyesmit mond, hogy a céljaimat meg tudjam valósítani. Ha megkérdezem, mi a cél, esetleg mondja, hogy hát boldog legyek. Ha megkérdezem, mi a boldogság, akkor már elég nagy bajban van. Hát egészséges legyek. Ilyesfajta mentalitás van. Azt gondolom, ezen kell a gyerekeket túlsegíteni. Hogyan? Nagyon örültem ennek, amit a nővérek elmondtak. Például annak, hogy a gyerekek mennyire élvezik az imát, a csendet. És mennyire óriási dolog egy mai gyereket lecsendesíteni. És azt mondani, hogy hallgass, mit mond az Isten? Figyelj rá, ő valaki más, nem te vagy, ez valaki más. Ő alkotott téged. Rácsodálkoztatni a természetre. Ez is előkerült itt, hogy a telefonfüggésből néha ezzel gyógyítanak ki. Hogy ülj ki, nyugodj meg, figyeld a madarakat. Mai gyereknek azt gondolom nagyon fontos lenne, amikor beszélek erről, hogy legyen minden bérmálkozónak legalább bérmálás előtt egy háromnapos lelki gyakorlat. Örülnék, ha ez mindenhol megtörténne, akkor erre is gondolok, hogy a gyereket kiszakítani a hétköznapból, egy olyan közegben, ahol nincs telefon, ahol van arra idő, hogy az erdőbe egy órát leülünk, és figyeljük a madarakat. Van arra idő, hogy egymást meghallgassák. Az is az objektivitáshoz segít, hogy nem csak magamban vagyok, hanem van egy másik ember, akinek vannak szenvedései, örömei, szülei. Az a tapasztalatunk a lelki gyakorlatokon, hogy a gyerekek döbbenetesen megnyílnak. Tehát amikor 4-5 fős kis csoportokba leülnek, a nagy fájdalmaikat, a keresésüket mind elmondják. Elmondják a szüleiknek, ha van ilyen eset mondjuk egy családban, hogy meghalt az egyik szülő. Második napon elmondja könnyek között az egészet. Tehát döbbenet, ahogy a gyerek nyílik, ahogy érzi, hogy olyan közeg van, ahol mondhat mélyről dolgokat, és meghallgatják. A lelki gyakorlat végén, hogy mi mindent köszönnek meg, nagyon gyakran a csöndeket, az imákat. És nagyon gyakran ezeket a kis beszélgetéseket, hogy őszintén valamit elmondhatott, meghallgathatta. Lehet, hogy az osztálytársairól nagyon sok mindent soha addig nem is sejtett. Matek órán erről nincs szó. De a legfontosabb dolgokat néha egy ilyen három napban hallják és tudják meg egymásról. Tanítani az Isten objektív erkölcsi rendjét. Sokat beszéltem erről, hogy úgy gondolom, hogy nem sok tananyagot kell a gyerekeknek adni. Lehet azt is. Én mindig adtam sok érdekes információt is. Héber betűket is fölírtam a táblára, és évszámokat, meg szenteket. Nagyon sokat meséltem. De soha nem ez volt a hangsúly. Nem vasaltam be feltétlen. Tehát érdekessé akartam tenni az órát, de a célom az volt, hogy meggyőzzem, hogy Isten létezik. Ez egy állandó cél, ne föltételezzük, hogy a gyerekben ez sziklaszilárd. Ez elsőben is meg kell győzni, negyedikben is, nyolcadikban is. Tehát ez mindig új kihívás. Meggyőzni arról, hogy Isten törvénye jó. Megmagyarázni a törvényt, hogy ez miért jó. 10 parancs magyarázatánál minden parancsot, erre szánjunk jó sok időt, először magunknak magyarázzuk meg, hogy miért jó misére menni, miért kell ez, miért nem jó csúnyán beszélni, ez miért baj, kit zavar. Tehát legyenek jó indokaink, lássák a gyerekek, hogy Isten törvénye objektív és jó. Elvezetni a valósághoz, azt gondolom, azt is jelenti, hogy beteg emberrel találkozzon, idős emberrel, haldoklóval, halállal. Ez is egy érdekes tapasztalatom. Néha kérdezem a gyerekeket bérmálás előtt, hogy mi volt az eddigi életük legnagyobb Isten élménye, amikor érezte, hogy Isten van, közel van, jelen van, segít. És nagyon-nagyon gyakran említik azt, hogy valakinek a halála. Nagyapjának, nagyanyjának a halála, dédmama. Főleg, ha egy gyerek ezt megemlíti, akkor majdnem mindig 10-15 utána hasonlót fölhoz. A régi világban úgy gondolom, hogy sok határhelyzet volt. Háborúk, járványok, óriási szegénység. Tehát az ember érezte, hogy ő teremtmény, törékeny, hogy az életünk Isten felé tart. Manapság ebben a kényelmesebb világban ezek szinte teljesen eltűntek, és egy nagyon erős határélmény maradt meg, a halál. A modern nyugati embernek szinte ez egyetlen kényszerítő határélmény. És már a gyerekeknél is ezt lehet látni. Az életükben az egyik egyetlen döbbenet, ahol ő nagyon elgondolkodik, az a halál. Vagyis erre is azt gondolom, nagyon kellene érzékenynek lennünk a hitoktatásban. Temetőbe kivinni a gyerekeket. Halottak napja kapcsán meséltetni. Akinek valaki meghalt, mondja el, hogy hogy volt. Miket mondott, hogy búcsúzott, milyen ember volt. Ez egyik olyan pont, ahogy a gyerekeket tudjuk vinni az Istenhez. Gyönyörű hivatás hitoktatni. Kicsit irigylem is a hitoktatókat, akik tehetik. Még én nekem ebből már csak nagyon kicsi lehetőségeim vannak. Nagyon szerettem csinálni. Más-más műfaj kicsikkel. Rendkívül érzelem gazdag. Nagyon sokat kap, azt gondolom, a hitoktató a kicsi gyerekektől. Lelkesedést, szeretetet. Nagyokkal egy nagy intellektuális kaland is. Őnekik valamit fölcsillantani, becsalogatni őket jó dolgokba. Nekem, ahogy ezt is meséltem, a nagy sikerek, ha lehet ezt így mondani, mindig ahhoz kötődnek, ha a hittanórán túl tudtam őket rávenni. Akár nyári tábor, lelki gyakorlat, biciklitúra, de főleg idősek látogatása, segítés, árva állami gondozott gyerekeknek a táboroztatása, kirándultatása. Tehát minden ilyen hittan csoport, akivel ez sikerült, megtáltosodott, teljesen átalakult. Hálát adunk azért, hogy Isten munkatársai lehetünk. Köszönöm mindenkinek a sok-sok fáradtságot, munkát, szeretetet, amit ebbe beletesz. Kívánok jó pihenést nyárra, testileg, lelkileg, töltekezést, és sok kegyelmet a következő évhez.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
Kírer Imre atya gondolatait hallják.
Hálásan köszönjük mindazoknak, akik segítik a Mária Rádió működését. Köszönjük szépen az imádságokat, nagy szükségünk van rá. Köszönjük szépen az adományokat, ebből tud élni, szólni a Mária Rádió. Mindazoknak, akik ilyen áldozatokat vállalnak, hoznak, hálásan köszönjük a jóságukat, és kérjük, hogy ezt a jó szokásukat tartsák meg. Szíveskedjenek továbbra is imádkozni értünk, és szíveskedjenek anyagiakkal is segíteni, hogy tovább hallgathassák a Mária Rádiót. Aki a rádiót segíti, önmagát segíti, mert ilyen módon lesz számára is Mária Rádió. Aki ilyen ügyekben szeretne érdeklődni vagy eligazítást kapni, az a 061-373-07-01-es telefonszámot tárcsázza.
Kírer Imre atyát hallották.
A Mária Rádió működéséhez elengedhetetlen az önkéntes technikusok munkája. Erre a szolgálatra várjuk olyan önkéntesek jelentkezését, akik szeretnének betekintést nyerni a rádiózás világába. Mobil stúdiósként a főbb feladatok az alábbiak lennének. Kitelepülés különböző rendezvényekre, közvetítői hangkapcsolat felépítése a stúdióval, technika üzemeltetése az adás ideje alatt és felvételek készítése. Ehhez a szolgálathoz előny, de nem feltétel a műszaki előképzettség. Ha szívesen barangolnál a mikrofonok, kábelek és a keverőpultok rengetegében, várjuk a jelentkezésed az info@mariaradio.hu címre.